Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, új év ünnepe utáni első vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk, Péter apostol első levelében, a 4. fejezetben, a 12. verstől a 19. versig a következőképpen. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát, senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Aki tehát az Isten akaratából szenved, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Urunk, szentel meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Sokan képesek hosszú ideig szótlanul viselni a testi megpróbáltatásokat. De a lelki szenvedéseket csöndben elhordozni keveseknek sikerül. A lélek fájdalma általában kifelé nyilvánul meg, szavak formájában. Aki azonban ezt a fájdalmat nem verbálisan kifelé fejezi ki, hanem befelé, az sokkal nagyobb veszélynek van kitéve. A szavak ugyanis segítenek. A szavak mindig segítenek. Segítenek abban, hogy kifejezzük örömünket, és segítenek abban, hogy fájdalmunkat elengedjük, hogy végre megkönnyebbüljünk egy kicsit. A szavak mindig segítenek. Ennek ellenére mégis sokszor úgy érezzük, hogy már a szavak sem segítenek. Ne felejtsük el, hogy ami az ember számára lehetetlen, az Isten számára lehetséges. Bármilyen megpróbáltatások is szakadnak életünkre, terhek, gondok, bajok, betegség, veszteség, csak Istenben, az ő igéjében felébredve van megoldás ezekre a helyzetekre. Benne általa az ő kegyelme révén van értelme egyáltalán ennek a néhány ütemnyi dallamnak, amit életnek nevezünk. Földi életünk lehet nyitánya egy végtelen isteni dallamnak, de lehet egy diszonáns záróakkordja is a földi létezésnek. Rajtunk múlik a felismerésünkön, hogy mi lesz belőle. Mai igénkben Péter apostol a személyes kereszthordozásra buzdít. Valljuk meg őszintén, ez a szó, hogy kereszthordozás, ez a hétköznapok szókincséből valahogy kikopott, főleg a fiatalabb generációnál. Olyan régi csengésű ez, sőt, jelentés tartalmában már torzult, nem arra használják, amire kellene. De mit is jelent ez a szó, hogy kereszthordozás? Ott kell kezdenünk, hogy sok ember életében a Krisztus követés nem feltétlen ráhagyatkozás Krisztusra, tájékozódás az ő tanításán, hanem sokkal inkább imitáció, utánzás. Ezért nehezen értik a keresztény élet koronáját, a vértanúságot, és még kevésbé értik a szenvedést. Minek a kereszthordozás? Minek elviselni a szürke hétköznapokat, a megpróbáltatást, a szenvedést? Ha valaki a mester követésére vállalkozik, az szociológiailag nézve nem egy magasabb életminőség, hanem egy magasabb léttudat, hittudat, célirányos gondolkodás, és ebből fakadó magatartás. Igaz, hogy az ilyen Krisztus követő ember látszólag elveszíti életét, de megtalálja önmagát. Mert nem önmentésben vagy önmegvalósításban lesz az ilyen embernek része, hanem Krisztus követve Krisztusért az önvesztést gyakorolja. Isten azonban úgy alkotta meg ezt a világot, hogy a kicsiknek jelentette ki először önmagát. És aki képes elveszíteni a maga életét másokért, az megtalálja önmagát. Az kiteljesedik Istenben. Egyszer valaki azt írta barátja Bibliájának első lapjára, a boldog élet titka nem abban van, hogy azt teszed, amit amúgy is szívesen teszel, hanem hogy megtanulod azt tenni, amit tenned kell. Sokan nem is tudják, hogy mi az kereszthordozás. Aztán hallunk ilyen mondatokat. Nagy kereszt nekem, a fiam felesége. Valóban kereszt az, hogy nem jönnek ki egymással? Na de hogyan is lehetne itt békesség, amikor elmegy a gyerekeihez, kicsit végignézi a szekrényeket, felemeli a fedőt, belenéz, megbírálja a mennye főztét, utána csodálkozik, hogy szenvednie kell azért, mert más dolgába avatkozott. Talán még azt is megjegyzi, hogy arra bizonyos dologra miért költenek éppen annyi pénzt, amennyit. Mi köze hozzá? Senki nem kérdezte a véleményét. A kereszthordozás az nem más, mint a Krisztusért viselt szenvedés. Egyébként felolvasott igény 15. verse pontosan erre hívja fel a figyelmet. Ne szenvedjetek úgy, mint más dolgába avatkozók. Csupa jó szándékból beleavatkoznak. Beleavatkozunk talán olykor mi is a másik életébe. Nem szabad. Lehet, de súlyos árat fizetünk érte. Bomlik az egység. Tehát nem kereszthordozás az, amikor a bűnt követi a büntetés. Ez törvényszerűség, mert mindig kiderül az igazság. Amit a sötétségben suttogva mondtak, azt majd háztetőkről hirdetik, olvashatjuk a Szentírásban. Sajnos elég nagy nyomorúsága ennek a mostani korunknak, hogy a bűnt erénynek tüntetik fel. Tessék megfigyelni. Valaki milliárdokat harácsol össze, és aztán erényes emberként fellép, és elmondja azt, hogy milyen az erkölcsös viselkedés, milyen a demokrácia. Csúnya dolog. Csúnya dolog, amikor valakiben nincs meg az az érzékenység, hogy az Isten Isten. És kijelenti a maga arrogáns módján, az Isten nem létezik. Az a jó, ami nekem jó, és ez irányítja az ő életét. Csak amikor telnek, múlnak az évek, és az ő életfilozófiáját azt visszhangozza a szívverése, hogy nekem, 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 a vége felé, vagy talán már hamarabb is rádöbben, hogy nem az elért siker nagysága az, ami számít, hanem az, hogy van-e kivel megosztanom az eredményt. A ma embere lázad a korlátok ellen, mindenfajta szabály ellen, mert azt hiszi, hogy Isten nélkül boldogabb tud lenni. Nem, Isten nélkül csak boldogtalanabb. Nem szabályok kellenek. Tessék megnézni ezt a társadalmat, jogszabályokkal mennyire agyonszabályozott, hanem rend. Az Isten rendjekkel. A kicsiben is, meg a nagyban is. Föl kell tennünk a kérdést, hogy miért gyűlöli a világ a keresztényeket, mert gyűlöli. Azért, mert aki nem látszat keresztény, aki valóban Krisztus követőjeként él, aki nem csak felveszi a keresztet úgy muszájból és fogcsikorgatva tovább viszi, hanem ahogy Jézus Urunk mondja, aki követni akar engem, az tagadja meg önmagát, fogadja el a keresztjét, aztán vegye fel, és kövessen engem. El kell fogadni. Tehát aki valóban Krisztus követőjeként él, az akarva, akaratlanul megmutatja a másiknak, hogy milyen annak az élete. Milyen annak a másik embernek az erkölcse, a gondolkodása, idő és pénzbeosztása, és így tovább. aki tisztán és szentül akar élni, Isten segítségével időnként ez sikerül, omnia est gratia, vallották a régiek, minden kegyelem, az meglátja, hogy milyen a saját élete. Meglátja azt, hogy nagyon sokszor az Isten kegyelmének köszönhetően tudott abból a gödörből kiszabadulni. A kereszthordozást sokan félreértik, és dicsekszenek a szenvedéseikkel. Amit az elkövetett bűneik szerint törvényszerűen el kell hordozniuk, talán hosszú éveken keresztül. De ez nem kereszthordozás. Az ilyen ember elfelejti, hogy akár egy Pál apostol, vagy egy Péter apostol soha nem a bűneivel dicsekedett, hanem azzal az isteni kegyelemmel, ami megtartotta ennek ellenére őket. Időnként érdemes feltenni magunknak a kérdést, mikor dicsekedtünk utoljára, nem az elért eredményeinkkel, hanem az Istennel. Legutóbb mikor vált nyilvánvalóvá környezetünk számára az, hogy az, ami akkor és ott történt, az nem az én huszárvágásos gondolkodásom, zsenialitása, hanem az Isten kegyelme. Mikor mondtuk ezt utoljára? Szelíden, halkan, szinte suttogva, mint Istenben megtapasztalt élettitkot. Vagy esetleg elfogadtuk, hogy most is szerencsém volt, és a véletlennek köszönhetően kedvező együttállásban megint ügyes tudtam maradni, mert jó időben, jó helyen voltam. A megtapasztalt isteni kegyelmet nem továbbadni nem vétek bűn. Bűn, mert elzárja a másik embert is annak a lehetőségétől, hogy megtanulja a másik ember is, meghallja a másik ember is, hogy hol van az a kenyér, amely megelégít. Mert hogy mindannyian koldusok vagyunk, csak tudjuk mi, akik hisszük az Istent, hogy hol osztják ezt a kenyeret. Hányszor dicsekednek sajnos a keresztény emberek is olyasmivel, amit még meg sem kaptak. Persze, nagyon jó dolog. Gondoljunk csak a kisgyermekekre, akik a homokozóban játszanak, aztán egyik dicsekszik a másiknak, hogy mit fog neki venni az édesapja. Mert a gyermek is eljátszik azzal a gondolattal, jaj, de jó lesz játszani azzal a pöttyös labdával. Jaj, de jó lesz fölülni arra a kis biciklire. Aztán később mi is úgy vagyunk, hogy igen, jó az a versenybicikli, milyen szuper az a motorkerékpár, milyen kényelmes az a csillogó autó, vagy mennyire nagy a vonzása, és mire jó beleülni abba a székbe, amely döntéshozó szék, nagy íróasztallal a hatalom. Aki keresztet felvállaló, hívő, őszinte ember, annak az öröme tiszta és gyermeki. Nem gyerekes, nem infantilis, hanem gyermeki és realista. Mert számol a következményekkel. És ezért napról napra bölcsülni tud. Azaz nem a mostban, a pillanatban akar élni, hanem távlatban gondolkodik. Jól tudja, hogy ami ma még az övé, az egy pillanat alatt, mint a luftballon kipukkanhat, semmivé válhat, és nagyon hamar megemészti a moly és a rozsda. A keresztény ember is szeret birtokolni, de tudja, hogy a birtoklási vágy olyan, mint a rákos daganat. Nem tudja, hol a határ, és egyszer eluralkodhat az egész testen, az egész életen. Emiatt vannak válságok ebben a mostani világban. Mindenek előtt az emberi kapcsolatokban. Nem a pénzrendszert, hanem az elanyagiasult embert kellene megreformálni. Erre azonban semmiféle jogszabály nem képes, erre csak az Isten képes. Tudják ezt a vezetők is, ezért hoznak inkább újabbnál újabb szabályokat, ők sem mernek vállalkozni arra, hogy kiszabadítják az embert a rossz beidegződések fogságából. Mai igénk utolsó részében Péter apostol az ítéletről szól, mely szerinte rajtunk keresztényeken kezdődik majd el. Nem tudom, hogy hogy lesz. Annyi bizonyos, hogy már itt a földi világban a hibás döntést követi a következmény, a büntetés. Nagy valószínűséggel, hitem alapján úgy gondolom, hogy így lesz ez a halál után is. Sokan mégis úgy gondolják, hogy ha már a templom falain belül vannak, akkor ők már befejezettek. Sajnos a perfekció kísértése sokakat levesz a lábáról. Tessék megnézni, virágoznak a szekták. És hiteti el az emberekkel évtizedeken keresztül, hogy ők már elválaszthatatlanul Istennél vannak. Elfelejtik azt, hogy a pályát végig meg kell futni. Elfelejtik azt, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az élet pedig attól élet, hogy bőven tartogat meglepetéseket. A Biblia olvasó ember nagyon jól tudja azt, hogy amit a Szentírás állít, az nem csak megtapasztalt erkölcsi, hanem teológiai igazság is. Azaz, aki Krisztusban van, az Isten teremtette méltóságát nyeri vissza. Még ha pillanatnyi állapota most mást is mutat. A Krisztusban levés, a kereszthordozás ugyanis felismerés. Tudatos megélése a szeretet, az Isten szeretetének, mindenet felettiségének. És felvállalása nem csak az érte végzett fáradtságos munkának, hanem elfogadása az áldozatos személyes szolgálatnak. A keresztény ember, aki fölveszi a keresztjét, tudja, hogy az élet olyan, mint egy villanás. Hamar kialszik, és már ott is vagyunk a végén. Nem tudom, melyik fájdalmasabb, az Isten számon kérése, vagy a magunk számadása. Beismerni magunknak, hogy nem úgy éltünk, ahogy kellett volna, ahogy élhettünk volna. Ez talán a legnagyobb ítélet. Belátni balgaságunkat, hogy körbevett minket Isten csodálatos világa, és mi ahelyett, hogy ennek dicséretére szegődtünk volna, saját nyomorult kis világunkra áldoztuk minden időnket, energiánkat. Jól lehet, Isten számtalan találkozást készített el nekünk, másokkal, önmagával. Mi pedig rendre azt mondtuk, most nem érek rá, most nagyon fontos dolgom van. Mi lehet fontosabb, mint az Isten maga? Talán az, hogy majd én megmutatom. Mi lehet fontosabb, feleségünknél, férjünknél, gyermekeinknél, családunknál, barátainknál, a ránk bízottaknál. Kibúvót könnyen talál az ember. Dolgoznom kell. Meg kell csinálnom. A hívő ember is dolgozik, ő is megcsinálja. Elvégzi a feladatait. Barátai vannak, és családja is. Mindezeken felül mégis jut ideje az Istenre. A hívő ember ugyanis, aki hordozza a keresztet, ismeri a titkot. Ezért is tudja hordozni. A munkában is találkozhat teremtőjével. Sőt, miközben keményen dolgozik, átvillanhatnak lelkén az élet legnagyobb felismerései. Megfogalmazódhat a titok. Mit is jelent istenképűen élni ebben a földi világban? Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy csupa szeretetből elküldted egyszülött fiadat, és általa megbékéltetted magaddal a világot. Nyisd meg szívünket igét hallására, hogy megbéküljünk veled, és békességet követei legyünk az Úr Jézus Krisztus által.